Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ezúttal is telefonon keresztül rögzítjük a beszélgetést, hiszen a koronavírus járványra tekintettel megpróbáljuk itt az Inforádióban is minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát. Kritikus volt a most véget érő 2019-2020-as tanév, hát legalábbis a tanév második szakasza mindenképpen, hiszen március közepétől a koronavírus járvány okán tantermen kívüli digitális munkarendben zajlott az oktatás a magyarországi iskolákban, és így is zárul a mostani tanév. Hát nagy kérdés, és gondolom sokakat is foglalkoztat már most ez a kérdés, hogy hogyan folytatódik majd szeptembertől az iskola és az oktatás.
Valóban így van, egy nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött, hiszen egy olyan járványügyi helyzetben kellett az oktatást megszerveznünk és újjászerveznünk, amilyen ember emlékezet óta nem volt példa. Valóban ennek a tanévnek egy nagyon fontos tapasztalata az, hogy hogyan tudunk ebből felépítkezni a következő tanévre. Én abba bízom, és mindenhol ezt erősítem a kollégákban is, hogy szeptember 1-én, abból a szempontból egy hagyományos tanévet tudunk majd kezdeni, hogy iskolai tanterembeli oktatással tudunk elindulni. Abból a szempontból persze valószínűleg szükséges, hogy változzanak dolgok a korábbi gyakorlathoz képest, hogy nyilván szeretnénk a digitális oktatásból, ennek az új munkarendnek a tapasztalataiból több dolgot is átvenni. Gondolom, hogy erről a későbbiekben tudunk egyébként beszélni. Ami kulcskérdés a következő tanév egészére nézve, hogy előállhat-e a járványügyi helyzetnek egy olyan újabb súlyosbodása, amikor munkarendet kell váltsunk. És itt a magyar kormány ugye azt a sokszor elmondott logikát követi, hogy bízik ugyan a legjobban, de készül a legrosszabbra. Mi arra készülünk, hogy valamikor a következő tanév folyamán, reméljük, hogy minél később, minél inkább a jövő tavasz irányába tolódóan, de előállhat olyan helyzet, amikor ismételten munkarendet kell majd váltsunk. Azt szeretnénk, hogyha ez bekövetkezik, akkor felkészültebben tudjuk ezt megtenni, ne úgy, ahogy most márciusban tényleg néhány napnyi felkészülés volt csak ennek a végrehajtására.
Most a tanév végéhez közeledve azért egyébként is már lazíthattak az oktatási intézmények, tehát ez azért jó esélyt ad arra, hogy talán szeptemberben vagy ősztől már teljes értékű munka folyik majd az intézményekben, és valóban tanteremben és nem tanteremben kívül zajlik az oktatás. Ugye június eleje óta, június másodikától oktatási céllal már látogathatók vagy használhatók voltak az iskola épületek, kis csoportos foglalkozások, konzultációk vagy különböző felzárkóztató, támogató programok folytatására. Erről az időszakról mi volt a tapasztalat, vagy voltak-e már visszajelzések?
Ugye még viszonylag kevés tapasztalatunk van, hiszen ezeknek a kutatási jellegű felmérése még előttünk áll, de a számokat azokat látjuk, hiszen minden nap kértünk be statisztikai adatokat minden köznevelési intézménytől. Röviden az óvodákra is kitérnék, az óvodákban nagyjából a gyermek létszámnak a fele jelent meg ezekben a napokban, tehát miközben az óvodák normál rendben kinyitottak június 2-től, sőt ugye vidéken már május 25-től, itt az látszik, hogy azért a családi aggodalom, meg ha már ugye otthon tartózkodik a család valamely tagja, akkor inkább a gyermeket is, kisgyermeket is otthon tartották. Ez nagyjából ezt eredményezi, hogy a 50%-a az óvodásoknak az, aki jelenleg ezekben a napokban az óvodát látogatta. Az iskolák esetén 3%-os a bentöltött tanulói létszámnak az aránya, a teljes létszámhoz viszonyítva. Itt fontos azt látni, hogy ez 1,2 milliót meghaladó tanuló létszámhoz képest igaz ez, és ha azt gondoljuk, hogy egyébként gyermekfelügyeleten van körülbelül a fele ennek a létszámnak, akkor az jól alátámasztható egyébként, hogy ez jellemzően egyébként nem a középiskolás évfolyamokon fordul elő, hiszen ott már 14 éves kor felett azért vélelmezem, hogy igen kevés olyan tanuló van, akit a szülei még beküldenek az iskola épületébe azért, hogy ne legyen otthon. egyedül, vagy barátokkal, vagy rokonokkal, vagy ismerősökkel. Tehát ha levesszük ezt az arányt és a középiskolások nélkül nézzük, akkor azért úgy az 5%-os körüli arány megvalósul.
Nyilván ez semmiképpen naponta nem lehet azt mondani, hogy tömeges jelenlét lett volna az iskolákban az elmúlt napokban.
Nincs tömeges jelenlét, de ez nem is volt egyébként cél. Tehát kifejezetten abból a célból történt meg ennek a június második nyitásnak a lehetősége, hogy legyen mód az utolsó két hétben, ahogy ön is fogalmazta, azt a típusú felzárkóztatást, azt a típusú, ahol szükséges felkészítést, számonkérést végrehajtani, amiben az oktatási épületek is bevonhatóak. Tehát a széles tömegek számára továbbra is a digitális oktatás valósult és valósulhatott meg. Azt gondoljuk, hogy ez eredményesen és hatékonyan elérte a tanulóknak a döntő többségét, és tényleg az utolsó két hétre, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy az utolsó napokban azért már ritka az, amikor még új tananyag átadására kerül sor, tehát hogy erre a rövid időszakra nem láttuk már értelmét, hogy normál rendre álljunk vissza teljes egészében. Emellett pedig a gyerekfelügyeletnek a megszervezése volt egy kulcsfontosságú és jelentőségű ügy. Ugye ez fontos, hogy március 16-ától kezdve folyamatosan biztosítottunk gyermekfelügyeletet, de akkor, amikor a gyerekszámok egyébként drasztikusan lecsökkentek, itt ugye tudva levő, többször is kommunikáltuk, hogy március második felében, április elején napi szinten 3-500 gyermek, még egyszer mondom, 3-500 gyermek, a több mint 1,2 millió köznevelésben lévő tanulóból volt az, aki iskolai gyerekfelügyeletet kért. Itt ezeket biztosítottuk, de nem minden iskolaépületet vontunk be ebbe az ügyelet biztosításba, hiszen az is fölöslegesen terhelt volna épületeket, kollégákat, amikor a szám elkezdett emelkedni, és június másodikától pedig érdemben ugye ez is megváltozott, akkor most már ugye minden iskolaépületben van vonva ebbe az ügyeleti rendszerbe, ez meg is emelte a számokat. A most az iskolákban tartózkodó összességében országosan a 3%-nak megfelelő naponta 30-35 ezer tanulónak nagyjából a fele az, aki gyermekfelügyeleten, a másik fele pedig ezekben az úgynevezett felzárkóztató programokban vesz részt.
Ez most a tanév végétől ez a fajta ügyeleti rend érvényes. Ugye azért is kérdezem ezt, mert ha én jól emlékszem, akkor úgymond békeidőben, tehát mondjuk a tavalyi tanév lezárása után ugye kijelölt iskolák voltak, most viszont, ha jól értem, akkor minden intézményben meg kell szervezni a saját tanulók számára az ügyeleti rendszer. Tehát ezzel bővül a gyermekfelügyeletbe bevont intézmények köre is?
Gyakorlatilag ezt a típusú gyermekfelügyeleti rendet, ezt már alkalmazzuk június másodika óta mindenhol, tehát az utolsó, a tanév utolsó két hetében mai nappal bezárólag is meg kellett szervezni, illetve annyi vállalásunk volt még, hogy a következő két hétben is, tehát június 26-áig is minden iskola, attól függetlenül, hogy a tanév mai nappal lezárul, még biztosít két hét gyermekfelügyeletet, tehát mindenki a saját intézményébe, vagy aki más településen jár, mondjuk adott esetben messzebb, mondjuk egy példát Békés Csabáról, egyébként Pannonhalmára jár a bencésekhez, nyilván nem fog minden nap oda gyerekfelügyeletre elutazni, de akkor valamelyik helyi Békés Csabai intézmény őt tudja fogadni, és kell is, hogy fogadja, hogyha kérik a szülők adott esetben ennek a tanulónak a felügyeletét. Tehát ezt a rendet, ezt még két hétig fenntartjuk. Ennek két célja van. Egyrészt, ahol a szülőknek elfogyott a szabadság, és dolgozni kell menni, és nincs kire bízni a gyermeket, ott egyébként még rendszerezetten az intézmények ezt a fajta, ha úgy tetszik, szolgáltatást tudják biztosítani. Másrészt pedig ez is egy lehetőség arra, hogy ahol egyébként attól függetlenül, hogy a tanév lezárul a mai napig, de szükséges lehet a következő tanévre való felkészítés, egyes hiányosságoknak a pótlása, akkor ott egyébként erre van mód. Tisztában vagyunk vele, hogy az intézmények döntő többségében adott esetben csak játékos, táborozás jellegű foglalkozásokat csinálnak, de ezeknek a jelentőségét se becsüljük le, ezek során is lehet olyan fejlesztő tevékenységet végezni, ami bizony az elmúlt hónapokban nem volt lehetséges, közösségben tudnak lenni a gyerekek, szakszerű pedagógusok foglalkoznak velük, és a következő tanévkezdést ez is egy picit tudja könnyíteni. Természetesen azokkal a tanulókkal, akiknek a felkészülés az elmúlt két-három hónapban nehezebb volt, szintén szeptember 1-ét követően tudnak majd az intézmények külön foglalkozni. A differenciálás nem új a magyar pedagógiai rendszerben, ahol erre szükség van, ott erre nyílik mód. A hatályos tanügyi szabályozás egyébként ezt tartalmazza és tartalmazta a járványhelyzettől függetlenül is, ha bármely intézményben vannak olyan tudáselemek, olyan kompetenciafejlesztés szükséges, ami adott tanévben bármely jogból nem tud megvalósulni, de szükséges lenne, az a következő tanévre áthihető.
Pedagógusokat, a pedagógusok nyári szabadságolási rendjét ez a gyermekfelügyelet, vagy ez az ügyeleti rendszer érinti valamilyen formában? Kellene tán külön extra nyári munkavégzésre készülniük a pedagógusoknak?
Bízom abban, hogy jellemzően nem, hiszen a tavasz folyamán úgy zajlott a számukra a munkavégzés, legalábbis munkajogi szempontból, mintha tanítottak volna az iskola épületekben, tehát kevesen szokták ilyenkor kivenni a szabadságokat, hiszen tanítás van. A nyári szabadságok pedig ugye nem fedik le a teljes nyári szünetnek a hosszát, az ekkor kiadott napok, azok nem emésztik fel ezt a teljes június 15-től szeptember 1-ig terjedő időszakot. Bevett szokás ilyenkor még egyébként, hogy néhány napra be vannak vonva a különböző feladatokba. Itt is ugye a 2,5 hónapos nyári szünetből 10 munkanap az, ami holnaptól június 26-áig még az intézményekben gyermekfelügyelet, illetve 9 munkanap, bocsánat, biztosítandó. Természetesen nem egy azon kollégát, hanem valamiféle rotáció szerint történik ilyenkor jellemzően a érintetteknek a bevonása, és amikor felügyelnek, akkor természetesen ez munkaidőnek, munkanapnak számít, további napokra írják ki a szabadságot. Ugyanez történik egyébként az intézményekben szervezett táborok esetén is, ugye Erzsébet táborok, de akár más típusú, nem ebből a központilag finanszírozott programból megvalósuló táborok esetén is, az mindig egy munkajogi kérdés, hogy az érintett kollega egyébként ezt a szabadsága alatt teszi, és akkor mondjuk egy külső megbízó táborszervező a részére fizet, vagy adott esetben a munka végzésének a keretében nincs szabadságon akkor, amikor ebben a táborszervezésben részt vesz, és akkor e fölött még egyébként kap-e, vagy nem kap külön juttatást, például az Erzsébet táborok esetén ugye a munkavégzésük keretében vesznek részt számos esetben ezekben a táborokban, és pluszban még kapnak egy juttatást is.
Térjünk még akkor vissza a digitális munkarendre, vagy közkeletűbb nevén, ahogy szoktuk emlegetni, a távoktatásra. Elhangzott már, hogy március közepén, hát gyakorlatilag szinte egyetlen hétvége alatt kellett átállni a digitális oktatásra, élesíteni a digitális felületeket, megtalálni a megfelelő platformokat, és hát biztosítani az ehhez szükséges eszközöket a lehető legszélesebb körben. Hát nyilván ez egyúttal egy radikális pedagógiai módszertani váltást is hozott a hazai oktatásban. Eltelt 3 hónap a tanév második fél évének, hát ha jól számolom, akkor majdhogy nem a nagyobbik része. Mi lehet az összegzés vagy a mérleg?
Ugye szerintem kezeljük helyén a dolgokat. Azt nagyon fontos kiemelni, hogy tudtunk sikeresen tanévet zárni, ez most már nyilvánvalóan látszik, hogy az értékelések egyébként hihetetlen mennyiségű jegyet írtak be az elmúlt 2 hétben, a krétában látjuk ennek a számosságát, tehát van egy sikeres tanévzárásunk, van egy sikeres érettségi szervezésünk abból a szempontból, hogy meg tudtuk szervezni, le tudtuk bonyolítani. Ebből következőleg nem lesz érdemi fennakadás vagy probléma a felsőoktatási felvételinél, és még azt is gondolhatjuk, hogy bár számos nehézséget okozott ez pedagógusnak, diáknak és szülőnek egyaránt is számos áldozatvállalást, de végső soron van egy szerintem a túlnyomó többség által sikeresnek gondolt oktatás. Ezt azért nem minden európai ország tudja szerintem így elmondani magáról, hogy mindez sikerült úgy megszervezni, hogy Magyarországon igazából az oktatás egyetlen napra sem állt le itt a járvány helyzetben. Mi ugye nem bezártuk az iskolákat, bár tudom, hogy közkeletűen szokás ezt néha így mondani, de mi az iskola épületeket vontuk ki a használatból, és egy új munkarendre álltunk át, de gyakorlatilag az oktatás Magyarországon nem szünetelt és nem állt meg. Ez szerintem önmagában egy jelentős vívmány, és nyilván köszönet ezért a elvégzett munkáért az intézményvezetőknek, pedagógusoknak, azoknak a szülőknek, akik a gyermekeikkel rengeteget foglalkoztak oda-haza és támogatták őket a tanulásban, a tanulóknak maguknak, hogy beleálltak ebbe az új munkarendbe, és én azt tapasztaltam, hogy nagy aktivitással dolgoztak, fogadták az anyagokat. Úgyhogy mindenki itt elvégezte itt a dolgát ezen a téren. A kérdés ugye az, és ez egy nagyon összetett ügy, hogy mi az, amit ebből a következő tanévben akkor is használni fogunk és tudunk, hogyha egyébként nincs járványügyi helyzet, és ahogy mondtam, iskolai tantermekben kezdjük a tanévet.
Tehát akár átemelhető, tovább vihető ebből sok elem már a szeptemberben kezdődő tanévre is?
Tervezünk ilyeneket, így van. Az egyik ilyen, ami a tanév rendjét érintheti, ugye, hogyha most időpontokra, dátumokra gondolunk. Ugye mindig szokott, inkább azt mondom, hogy gond vagy kihívás lenni, amikor áthelyezett szombati munkanapokról beszélünk. Ugye ilyenkor sok szülő szabadságon van, de nagyon sokan megdolgoznak. A gyerekek egy része megy iskolába, más részük nem megy iskolába, mert egyszerűen a család, ahogy a maga áthelyezett munkanap szombatját alakítja, ez így előfordul. Például ezeken a napokra kiváló lehetőséget jelent, hogyha egy digitális munkarend kerül elrendelésre, gyerekfelügyelet biztosítása mellett, ahol az intézmény egyébként azoknak a gyerekeknek, akikben vannak, bemennek, mert a szülők dolgozni mennek, bentről biztosítja a digitális munkarendnek a lehetőségét, de akik viszont otthon maradnak, mert a család is otthon van, nem mennek aznap, az ő esetükben akkor a digitális munkarendbe való bekapcsolódás meg tud történni. Szerintem egy nagyon forradalmi változás pozitív értelemben az, hogy ezek az különböző osztályoknak létrejött közösségi platformok kialakultak, különböző classroomok. Ez egy olyan gyakorlat, aminek a platform fejlesztését egyébként folytattuk és folytatjuk. Azt gondolom, hogy itt is szeptemberig tudunk olyan fejlesztéseket megcsinálni, hogy a hagyományosnak gondolt, vagy a korábbi munkarendnek megfelelően is ezeket létrehozzuk, és nagyon hasznos lehet az, hogyha minden osztálynak meg lesz ez a típusú platformja. Részben azért is, hogy előkészüljünk a következő hónapok esetleges kihívására, részben pedig azért, hogy egyébként ennek az előnyeit, ennek a technikai hátterét ezt egyébként használni lehessen a korábbi hagyományosnak gondolt munkarendben. De mondok még egy példát, az érettségi kapcsán számos olyan jelzés jött felénk, hogy igazából, mivel ott rengeteg digitális tananyag van az érettségire felkészítés jegyében, ott megengedő szabály például nagyon hasznos lenne, hogyha középiskolák számára, amennyiben a tananyagnak az átadásával egyébként már végeztek, akkor az érettségit megelőző két hétben elrendelhessenek digitális munkarendet, intézményi döntés, intézményi jogkör keretében. Nagyon sokan jelezték azt, hogy ebben a rendszerben, ebben a rendben nagyon hatékonyan tudtak az érettségire készülni. Nyilván ez nem igaz akkor, hogy azt mondjuk, hogy teljes két hónapig ne kelljen iskolába sem menni érettség előtt, ezt nem gondoljuk, hogy jó lenne, de az, hogy egy vagy akár két hetes időszakot az érettség előtt otthon a tudás rendszerezésére és a digitális tartalmaknak az átnézésére fordíthassanak a tanulók, érettségizők, ez például lehet jó. De akár csak egy nagyon triviális példát mondjak, ugye 9 órakor kezdtük az első héten a legtömegesebb vizsgákat. Itt nagyon sok intézmény részéről jött olyan jelzés, hogy az világos, hogy a második héttől, amikor ugye délelőtt-délutáni, bocsánat, így mondom, műszakja is van a vizsgáknak, hiszen délelőtt és délután is van, ott kell a korai kezdés, de hogy az első héten, amikor a legtömegesebb tárgyak mennek, ott kezdhetnénk 9 órakor a jövőben is, ezt például minden további nélkül be fogjuk vezetni, be fogjuk fogadni. A közlekedési szempontból, korábban kelés szempontjából, hogy ez nem lesz szükséges, azt gondolom, hogy tökéletesen belefér a munkanapba a 9 órás kezdés is.
Bizonyos mértékig azért tantárgyfüggőek a digitális lehetőségek, tehát bizonyos tantárgyak esetében jelenthetett, vagy akár hogyha ezeknek az elemeit átemelik, tovább viszik majd a szeptembertől kezdődő új tanévbe, azért jelenthetett nehézséget a digitális oktatás és munkarend?
Persze,
tehát ahol ugye... gyakorlati elem vagy gyakorlati rész van.
Évfolyamonként is nagyon eltérőek, tehát hogy más kihívás ez az alsó tagozatban és más az érettségére készülők számára. Eszközhasználat, írni, olvasni tudás és egyebekben nyilván óriási a különbség. De ugyanígy egyes tantárgyak esetén is, bár például készségtantárgyak esetén én több ének tanárral beszéltem, akik például arra számoltak be, hogy azok a tanulók, főleg mondjuk középiskolás korosztály, akik egyébként az osztály közössége előtt azért nagyon óvatosan, vagy inkább kicsit fogalmazunk, hogy szégyenlősen mertek megnyilatkozni és mondjuk énekelni, mert hogy az volt a megközelítésük, hogy az ő hangjuk mondjuk nem annyira szuper, mint amennyire a másiké. Ezek például így, hogy csak felvették, elküldték, olyan lelkesen, olyan szépen dolgoztak, hogy nagyon pozitív volt például többeknek a tapasztalata. Én ezt én nem vagyok énektanár, nem tudom megítélni, de ilyen véleményeket kaptam több esetben. De adott esetben rajz esetén is az otthoni elkészítés, digitális beküldés, bemutatás teljesen hatékony módon tudott történni. Tehát nem csak történelmet és nem csak mondjuk lexikális jellegű ismereteket lehet adott esetben ilyen digitális munkarendben átadni, hanem mindenhol születtek nagyon kreatív megoldások. Ez egyébként célunk, hogy ilyen tantárgyi jelleggel készítsünk a következő 2,5 hónap alatt, tehát a nyári szünet alatt, hiszen a minisztériumban ugye nincs nyári szünet a maga hagyományosan vett értelmében, tehát készítünk a tanévkezdésre olyan tantárgyi csomagokat, amelyek összeszedik a jó gyakorlatokat, és hogyha majd megint úgy alakul, hogy üt az óra és lépni kell, akkor jóval több segítséget tudjunk adni, illetve informatikai hátteret az esetleges új munkarendre való átálláshoz.
Mi volt a tapasztalat, vagy akár a visszajelzések, amik gondolom például a tankerületekhez, vagy a Klebersberg központhoz érkeztek? Az ellenőrzés, értékelés, számonkérés is ugyanúgy végigvihető volt, és a maga tanulási folyamat is jól nyomon követhető volt?
Ugye az értékelés kapcsán hallottunk olyan hangokat, és én nagyon intenzív figyelemmel követtem a külföldi tapasztalatokat, hogy mit csinálnak a többi európai országokban az oktatási kormányzat szereplői. Ugye több esetben hangzott el olyan, hogy akkor a március közepétől megszerzett jegyeket például nem kéne figyelembe venni, mert hogy az ugye egy más világ, és akkor mindenkit osztályozunk le a március közepéig végzett teljesítmény alapján. Mi sokakkal beszéltünk a Nemzeti Pedagógus Karral, ugye az Oktatási Akciócsoporton belül is, és ezt azért tartottuk egy rossz ötletnek, mert akkor gyakorlatilag azzal, hogyha az értékelésből kivesszük ezt az időszakot, akkor az ebben az időszakban végzett munkát nullázzuk le, és nem motiválunk sem pedagógus, sem tanulót abban egyébként, hogy ebben a március közepétől azért mégis csak 3 hónapban dolgozzon, tanuljon, tevékenykedjen. Tehát én azt gondolom, hogy ebben következetesek voltunk, hogy szeptember 1-től júni 15-ig egy komplex tanév értékelését kellett a hatályos szabályok szerint elvégezni, és nem változtattunk az értékelésnek a módszerén, egyetlen kivétellel mindjárt külön kitérek. Mégpedig azért nem változtattunk, mert azt láttuk a különböző platformokon, hogy nagyon komoly aktivitás, számos kiadott feladat, jegyadás zajlik, tehát a pedagógus, akinek most is, meg eddig is joga, lehetősége és kötelessége a tanulónak az értékelése, az ezt meg tudta tenni, és úgy látjuk, hogy ebből egyébként nem fakadtak átidalhatatlan problémák. Itt hadd emeljem azt ki, amin változtattunk viszont, hogy a másodikosok esetén, tehát általános iskola második évfolyam esetén, ott ugye fél évkor még szöveges értékelés van, ami azt jelenti, hogy az ő esetükben az év végére elég kevés numerikus érdemjegy állt rendelkezésre, hiszen lényegében a február 1-től március közepéig terjedő időszak volt az, amikor effektív többet és inkább jegyeket kaphattak. Itt például egy megengedő szabály született a közelmúltban, hogy amennyiben az intézmény az értékelést magabiztosabbnak tartotta, vagy jobbnak tartotta szöveges értékelésben, akkor az általános iskola második esetén intézményi hatáskörben dönthettek úgy, hogy nem numerikus, hanem szöveges értékelést készítenek, ugyanúgy, ahogy a fél évkor még egyébként hatályos jogszabályok szerint is normál rendben is azt készítettek volna. A többi esetben nem találkoztunk úgy ezzel a problémával, hogy ne lehetett volna lezárni a tanévet, azzal a megszorítással, hogy természetesen ugye erre is alkalmas volt ez az időszak június 2-től, ahol egy tanulónak nem volt kellő számú jegye, vagy bármely oknál fogva nem tudott úgy részt venni a közös munkában, akkor az ő behívása, az ő helyzetének az áttekintése, adott esetben felzárkóztatása, a számonkérésnek a beiktatása az igenis lehetőséget biztosított arra, hogy valamilyen módon az ő esetében is megtörténjen a tanévnek a lezárása. Ehhez még hadd tegyek hozzá annyit egyébként, hogy mióta beütött ez a járványügyi helyzet, és többször felmerült, meg láttunk olyan nyugat-európai példákat, ahol felborították az osztályoknak a rendjét, és ilyen délelőtt, délutáni, kis csoportos valamilyen oktatásra álltak át. Én megmondom őszintén, én ezt kifejezetten elkerülni szerettem volna végig ebben az időszakban, hogy ne borítsuk fel az osztályokat, ne borítsuk fel az együtt tanuló közösségeket, mégpedig azért nem, hiszen ott a meglévő tanáruk, aki szeptembertől tanította őket, mégiscsak ismerte őket, tudta, hogy milyen teljesítmény várható az egyes tanulótól, tudta azt, hogy ki hol tart, tudták, hogy az egész csoport egyébként éppen mit végzett el március 16-áig, és mi az, ahova el kell jutni. Tehát én kifejezetten pesszimistán néztem azokat a próbálkozásokat franciáknál vagy Ausztriában éppenséggel, ahol felborították az osztálynak a rendjét, és valamilyen a csoport létszámnak a csökkentése érdekében valamilyen ettől eltérő rendet vezettek be, ahol ráadásul még az se volt evidens, hogy ugyanaz a személy tudta őket tanítani. Ráadásul nem is vált ugye kötelezővé ezeken a helyeken az iskola látogatás. Egészen érdekes és nagyon komoly nemzetközi tapasztalatok gyűltek össze. Ugye Angliában például május 18-ával kinyitottak, a gyerekek 11%-a jár az iskolába. Mi Franciaországban most ment fel talán 50%-ra, de amikor kinyitottak szintén május végén, akkor 22% ment iskolába a gyerekek közül, tanulók közül. Ezek a tapasztalatok is minket abba az irányba sarkaltak, hogy nem biztos, hogy az, hogy valaki azt állítja, hogy kinyitja az oktatást, de nem teszik, ha nem teszi kötelezővé a bejárást, amit nyilván senki nem tett kötelezővé az európai országok közül, akkor ez egyébként hatékonyabb tud lenni, mintha folytatjuk az egyébként viszonylag eredményes digitális munkarendet. Tehát egy angol rendszerben, például ahol ugye leálltak, először hogy kőkeményen bezártak, áprilisban indult újra az oktatás a digitális módszerekkel, majd kinyitottak úgy, hogy 11%-a van bent a gyerekeknek az iskolában, ami azt is jelenti, hogy a kollégák munkaidejét elégetik ennek a 11%-nak a tanítására. Akkor ki foglalkozik, és milyen módon a fennmaradó 89%-kal. Iskola nyitása így ez, és hatékonyabb-e, mint hogyha a digitális munkarendet folytatták volna. Úgyhogy megizmosodtunk nemzetközi tapasztalatok elemzésében is, azt gondolom ezen a téren, és ki fogjuk a következő hetekben, hónapokban ezt még tovább vizsgálni.
A digitális munkarendről, közkeletűbb nevén a távoktatásról beszélgettünk, hiszen március közepe óta a koronavírus járvány okán ebben a rendben zajlott az oktatás a hazai iskolákban. A digitális feltételrendszer minden tekintetben adott volt. Ugye a szélessávú internet vagy az internet elérés tekintetében szerintem jól állunk, erre vonatkozó adatok azért vannak, sőt én éppen a napokban láttam egy OECD felmérést, amiben az derül ki, hogy a magyar tanulók több mint 98%-a rendelkezik otthoni internet hozzáféréssel. De kérdés, hogy mondjuk eszközök tekintetében is működött-e minden?
Ugye azt nem állíthatjuk, hogy mindenhol minden eszköz rendelkezésre állt, mert ez nem lenne igaz. Egy mentségünk van, a járvány nem szólt előre 2-3 évvel, hogy mondjuk ne csak 100 000 informatikai eszközt vegyünk, mint ahogy 2018-ban egyébként pont néztük az uniós projektekben, hogy ekkora volumenű beszerzés zajlott. Ezért az, hogy minden tanulónak minden eszköz rendelkezésre állt volna, ez nem állítható. Nyilván azt tudtuk használni a járvány viszonylag gyors betörése kapcsán, ami rendelkezésre állt. Ahogy vegyük ezeket sorba, egyrészt Magyarországon valóban az internetellátottság az európai átlagot is meghaladóan jó. Okostelefonok szintén lényegében szinte mindenkinek van a tanulói körben. Most nyilván nem feltétlenül az elsősökről beszélünk, hiszen akkor még vannak szülők, akik még nem feltétlenül tartják ezt helyesnek. Magamat is ide számolom, hogy már alsó tagozat elsőben okostelefonja legyen a gyereknek, de a családoknak van, sőt, van ilyen felmérésünk is kompetenciamérésből, oktatáshivatal méréséből, hogy a családok, a tanulók 88%-a jelezte egyébként az, hogy több mint 3 okostelefon van a családban. 6. gyerekekről beszélünk. Emellett 90% fölötti volt a visszajelzés már 2019-es mérésben is a tanulók részéről, hogy van a családban számítógép. Amire persze ismét lehet azt mondani, hogy ha több gyerek van, akkor természetesen adott esetben egy számítógép nem is elég, de azt is látjuk, hogy ahogy elkezdődött a járvány, akkor egyébként hihetetlen eszközfelvásárlás kezdődött a családok részéről, tehát nagyon sokan vettek eszközöket. Emellett mi ösztönöztük az iskolákat, hogy ahol csak lehetséges, abból a 340 000 számítógépből, laptopból, ami az iskolákban van, eszköznevelési statisztikai adat, ezekből adjanak ki az érintett családokhoz, tehát nagyon sok helyen egyébként ez történt, hogy iskolai eszközt használtak, illetve elindult egy olyan támogatási gyakorlat is a részünkről, egyes nagyobb fenntartókat kerestünk meg a nem állami szférában, ahova vagy támogatást nyújtottunk, vagy pedig eszközkiszállítással tudtunk élni. Azért ezt a kört, mert ugye a Klebelsberg Központ, a szakképzési centrumok, ők nagy projekteken estek át, tehát ott jóval több informatikai eszköz állt rendelkezésre, vagy ott volt például a gyermekvédelmi intézményrendszer az SZGF-ben lévő, akár az ott mondjuk a nevelőszülői hálózat, ahova több ezer számítógépet juttattunk el. Itt Révész Máriuszéknak az önkéntesség akciócsoportjával dolgoztunk egyébként közösen, és vontunk be részben piaci alapú, részben pedig mondjuk állami cégeknek a felajánlásából különböző eszközöket, számítógépeket. Részben azért is kényszerültünk erre, ugye, mert olyan gyorsan zajlottak ezek a folyamatok, hogy gyakorlatilag eszközvásárlásra, közbeszerzésen keresztül ebben a néhány napos, néhány hetes intervallumban nem nyílt mód se, tehát az állam is abból tudott rendelkezésre bocsátani, amilyen volt. Vagy mondjuk emeljünk ki még egy kört, például a tanodák esetén, ott ugye a társadalmi felzárkózási területe a kormánynak, ott biztosított velünk egyeztetve mintegy 385 millió forintnyi többletforrást a tanodáknak ahhoz, hogy ők eszközöket tudjanak vásárolni. Ugye ezek az eszközök általában hátrányos helyzetű településeken szükségesek igazán. A tanoda pont azt a célt szolgálja egyébként, hogy az iskolán kívüli tanulásnak terepe, helyszíne legyen, tehát délutánokon például az eszközöket lehessen ott használni, és ezzel nagyon sok helyen éltek is, ezt kevesen tudják talán, de például a tanodák azok megfelelő óvatosság mellett, de egyébként működtek ezeken a településeken itt végig ebben az időszakban. Sőt, adott esetben arra is volt példa, hogy a gyermekfelügyelet keretében az iskolai eszközöket bent az iskolai épületben tudták használni a tanulók. Tehát egy nagyon széles spektrumú eszközhasználati összefogás indult el, valósult meg, azt gondolom. Nyilván a jövőre nézve nekünk is feladatunk, hogy további eszközökkel szereljük fel a magyar köznevelést, de azt is gondolom, hogy nemzetközi összehasonlításban egyébként egyáltalán nem állíthatjuk azt, hogy rosszul szerepeltünk volna akár az eszközhasználat terén is, de nyilván ez egy olyan terület, ahol mindig van jobb laptop, mindig van nagyobb képernyős monitor, és mindig lehet még gyorsabb internetet biztosítani. Azt külön sajnálom persze, hogy olyan fejlesztéseink is voltak, amelyeket ebben az időszakban kevésbé tudtunk használni, tehát például a kifivel megvalósított azon 26 milliárd forintos program, még egyszer mondom, 26 milliárd forint, ami az iskolaépületekbe vitte el mindenhova, az állami fenntartásúakba a wifi-t és a szélessávot, és ennek a kiépítése megtörtént. Ezt például most pont nem nagyon tudtuk használni, hiszen pont az iskolaépületek, amelyek így fel lettek szerelve, ezek váltak most, vagy válhattak volna most a járvány terjesztésének a gócpontjaivá, ezért itt legfeljebb tényleg azok tudták az iskolai wifi-t használni, akik a gyermekfelügyeletre mentek be, és oda vagy ott használták, de tudunk olyan gyakorlatot is egyébként, ahol különösen itt a tavasz végén az iskolai wifi-t egyébként az udvaron, vagy akár az iskolaépület melletti padról használták különböző eszközökkel a tanulók.
A kormány már korábban meghirdette a középiskolások külföldi nyelvtanulási programját, a mostani tanévtől indult volna ez is, de hát ebbe is beleszólt a koronavírus járvány. Hogyan alakulhat ez a jövőben? Vannak esetleg erre vonatkozóan már tervek vagy elképzelések?
Valóban az idegen nyelv fejlesztés érdekében ugye több intézkedést is terveztünk bevezetni. Az egyik valóban ez a középiskolásokat megszólító kéthetes idegen nyelvi környezetben megvalósuló kurzus. Ennek nagy erőkkel zajlottak az előkészületei, és már több tízezer tanuló pályázata érkezett be a rendszerbe, amikor kénytelenek voltunk ezt a programot leállítani, hiszen jól látható módon a célországokban nem álltak fenn a feltételei a fogadásuknak, illetve számunkra is óriási rizikót jelentett volna több tízezer gyereknek a kiküldése mondjuk Angliába, mondjuk Olaszországba, de akár Ausztriába is, hiszen ezek mind-mind a koronavírus járványnak valóságos útpontjai voltak ebben az időszakban, tehát ez a program halasztásra kerül. A jövő évi költségvetésben a fedezete a megvalósításnak rendelkezésre áll, de olyan módon áll rendelkezésre, hogy vizsgálni fogjuk a következő hetekben, hogy mire számíthatunk jövő tavasszal, jövő nyáron. Ha biztonságosan, tehát küldhetőek a gyerekek, akkor ez meg tud történni. Ha megvannak a rizikók, akkor ki kell várjuk azt, amíg vagy a vakcina, vagy valamilyen terápia biztonságosabbá nem teszi ennek a programnak a lebonyolítását. Ugyanez igaz a pedagógusok számára megvalósuló továbbképzésekre. Ugye a programnak egy ilyen lába is van, mintegy másfél milliárd forint összegből évente kollégákat küldenénk célnyelvi kéthetes továbbképzésekre. Itt is az előkészületek zajlanak a Tempusz közalapítvánnyal, a külföldi nyelvintézeteknek a bevonásával, tehát programok akkreditációja és egyes pilot utak meg fognak valósulni, hogy felkészüljünk, és amint indítani lehet ezeket a programokat, akkor rajtunk nem fog múlni, ha szabad ezt így mondanom, akkor azonnal eldördül majd a startpisztoly.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy hogyan is indulhat majd a következő tanév szeptembertől, de hát szeptembertől felmenő rendszerben jön a módosított nemzeti alaptanterv is, az első, ötödik és a kilencedik évfolyamokat érinti majd ez a mostani ősztől. De különleges időszak volt az elmúlt három hónap az iskolákban, de nyilván az oktatás irányítás számára is ennek ellenére rá lehet készülni a szeptemberi változásokra, vagy azért nem is lesznek annyira markánsak ezek a változások?
Ugye január folyamán született meg, is jelent meg hivatalosan a Nemzeti Alaptanterv, február közepén már kijött a legtöbb kerettanterv, ugye voltak olyan speciális szabályozók, amelyek csak ezt követően jelentek meg, de azt gondolom, hogy az intézmények miközben nyilván nagy erőkkel dolgoztak az új munkarendben a feladataik ellátására, erre a feladatra is ráfordultak. Hozzánk az utóbbi időben is olyan jellegű technikai végrehajtást szolgáló kérdések jönnek, amelyek egyes részletkérdéseknek a tisztázását szolgálják, ebben a munka zajlik. Ugye nincs olyan megszabott határideje a helyi tantervek elfogadásának, amit le lehetett volna tartani, tehát még akik jelenleg is dolgoznak rajta, vagy a következő 1-2-3 hétben zárják csak az ezzel kapcsolatos munkákat, ezzel sincsen semmi probléma. Ugye alapvetően a tantárgyi szerkezet nem változott olyan hatalmasat, az óraszámok azok, amik csökkentek és csökkennek az intézményekben, hiszen egy felülről korlátozás vezetett be a kormány.
Ez az óraszám csökkentés, ez tananyag csökkentést is jelent egyúttal, mert annak idején ugye ez volt a jelszó, a tananyag csökkentés jelszavával indult el egyáltalán a gondolkodás arról, hogy szükséges egy új vagy egy módosított nemzeti alaptanterv.
Így van, ezen ugye nagy szakmai vita robbant ki, hogy akkor tulajdonképpen csökkente vagy nem csökkente a tananyagnak a mértéke, a nagyságrendje. Én szerintem ebben vannak tantárgyak, ahol eredményesebbek voltunk, és voltak, ahol talán kevésbé, de összességében én azt látom, hogy például a tankönyv implementáció esetén markánsan látjuk azt, hogy tudott csökkenni a tankönyveknek a terjedelme. Ugye az elmúlt napokban zárjuk a tankönyveknek az átdolgozását. Elsőben ugyan még kevesebbről beszélhetünk, de ötödikben, kilencedikben ez a munka, ez lezárul. Tananyag növekedésről nem tudunk beszámolni, tehát ez a része azt gondolom, hogy biztos. A csökkenés pedig jó pár tantárgy esetén a tankönyvek terjedelmén is mérhető lesz, illetve az adott óraszám is csökken. Én ezért gondolom azt, hogy a szemléletmód meg egyébként változik, a megközelítése az egész oktatási folyamatnak. Tudom, hogy ezen nagy viták voltak, ott tartunk jelenleg, hogy a puding próbálja az evés, én abba biztatok mindenkit, hogy szavazzunk bizalmat ennek a nemzeti laptantervnek és ennek a kerettanterv csomagnak, ami azóta megszületett. Én nagyon optimista vagyok, hogy ezt tudjuk majd kezelni és menedzselni szeptembertől. Át fogjuk forgatni egyébként ezekhez az elkészült és a napokban bemutatásra kerülő újabb tankönyvekhez az okos tankönyvi szolgáltatásainkat is. Ugye itt a Nemzeti Köznevelési Portálon márciusban nagy sietséggel nyitottuk fel azokat a tartalmakat, amelyeket egyébként most szeptember 1-ével nyitottunk volna meg. Ki is szolgálták a rendszert, hiszen napi 80-100 ezer tanuló dolgozott ezekből az okos tankönyvekből. Most az átdolgozott tankönyveket is fel fogjuk telepíteni, és tovább bővítjük ezt a kört. Tehát ez is például egy ilyen plusz digitális szolgáltatás lesz majd ehhez az új tankönyvcsaládhoz. És azt se felejtsük el, hogy idén szeptember 1-től a családoknak egy nagyon fontos megtakarítási lehetőség, és szerintem rendszer szinten is egy nagyon méltányos, adott esetben a hátrányos helyzetű tanulókat is nagyban segítő folyamat az, hogy ingyenessé válik teljes körűen a köznevelésben a tankönyvellátásnak a rendszere.
Ez az elsőtől a 12. évfolyamig.
Elsőtől a 12-ig így van. Rendszer szinten ezzel párosul egy jelentős bürokrácia csökkentés is, hiszen már az intézmények számára, hiszen a jövőben, ebben az évben már közvetlenül a kellóval számol el a minisztérium, tehát a tankönyvek fejlesztése az oktatási hivatalban zajlik, a gyártás kiszállítása kellóban, és mindezt a folyamatot a minisztérium közvetlenül ezzel a két szereplővel menedzseli, az intézmények csak rendelik, és utána használják, megkapják és használják a tanulók a tankönyveket. Ez szerintem rendszer szinten egy jó fejlesztés. Abban nincs illúzióm természetesen, hogy mindig vannak kritikus hangok, hogy miért nem ilyenebb vagy olyanabb valamely tankönyv. Ez a vita, ez azóta tart szerintem a világban, mióta az első tankönyvek megszülettek, hiszen nincs olyan tankönyv, ami mind a 15 ezer abból tanító kollégának pont tökéletesen megfelelne, mindegyik lehet egy kicsit rövidebb, egy kicsit hosszabb, egy kicsit ilyenebb vagy olyanabb. Szakemberek készítik őket, szakembereknek, és ráadásul mindannyian tudjuk, akik a oktatási területen tevékenykedünk, hogy nem tankönyvet tanítunk, nem kell átolzni, így megtanítatni egyetlen gyerekkel sem, egyetlen tankönyvet sem. Használjuk a tankönyveket úgy is olyan módon, amennyire a pedagógus munkáját támogatni tudja.
Hagyományosan április a tankönyvrendelés időszaka, ez idén sem változott a koronavírus járvány ellenére. Az iskolák, ha jól tudom, akkor április 30-áig rendelhettek az úgynevezett alaprendelési szakaszban. De ön is utalt rá, hogy a felmenő rendszerben az új nemzeti alaptanterhez, vagy módosított nemzeti alaptanterhez kapcsolódó tankönyvek, ugye június közepéig, tehát egészen mostanáig még fejlesztés alatt voltak az oktatási hivatalnál, illetve az OFI-nál. Nem lehetnek itt azért csúszások e tekintetben? Vagy...
Nem lesz csúszás, ugye április 1-ével elindult a rendelés hagyományos rendszerben, hiszen ugye az iskolák, illetve bocsánat, a tanulói évfolyamok egész konkrétan háromnegyedét egyáltalán nem érintette a változás, hiszen csak elsőben, ötödikben és kilencedikben módosulnak egyes tankönyvek. A többi évfolyamokon az előző évfolyamokban használt tankönyveket lehet használni. Ezek esetén pedig tankönyv átdolgozásokról beszélünk, tehát minden esetben meglévő tankönyvek átdolgozására kerül sor. Ezeket a napokban publikáljuk, és lehet majd őket megnézni, és tudják még június 30-ig módosítani a rendeléseket az intézmények. Ebben egyébként nagy segítség az, hogy az ára egyetlen tankönyvnek sem változik, amelyek átdolgozásban érintettek, tehát hogyha bárki cserélni akar, vagy mozgatni szeretne, akkor mondjuk adott tantárgyból ugye jellemzően kettő tankönyv van, valaki használta mondjuk matematikából vagy az apáca is használta, vagy az office-t, a kódszavakért, de ugye ez volt a két típus.
Tehát ha jól értem, akkor közismereti tárgyanként két választható tankönyv van a kínálatban.
Jellemzően igen.
Nem kevés ez?
Az esetben,
Nem kevés ez?
Hát megítélés kérdés, ugye vannak olyan országok, ahol csak egyetlen egyféle tankönyv van, és itt azt se felejtsük el, hogy nálunk is a kettő úgy értelmezendő, hogy különböző speciális kerettantervenként is van még színesítő kínálat, tehát hogyha valaki mondjuk a Meissner módszeren esküszik matematikából, akkor egyébként van olyan speciális matek könyv, ami például a kettő mellé bejön a harmadiknak, és nagyon sokan használják is. Nyilván ez egy racionalitási kérdés is, és ez ugye egy nagy és régen lefolytatott vitája volt a magyar köznevelés átalakításának. 2013-at írtunk akkor, pont 7 évvel ezelőtt, hogy egy teljesen piaci alapú tankönyvellátás kell-e, ahol lényegében a kiadó kínálata az, ami meghatározza a tankönyvpiacot, ennek minden üzleti fogásával, vagy pedig egy olyan racionálisabb, az állam által minőségbiztosított, fejlesztett tankönyvellátást lehet és érdemes szervezni, ahol azért nem oda megyünk vissza, hogy egyetlen tankönyv érhető el. Én azt fontosnak tartom rögzíteni, hogy 3000 tankönyv az, ami egyébként a magyar köznevelés rendszerében minősített, akreditált módon elérhető. Nem gondolom, hogy ez egy túl szűk kínálat lenne, és végső soron mindezt egyébként az adófizetők fizetik, tehát ebből a szempontból az is valahol azért egy racionális elvárás lehet az állampolgárok részéről, hogy ne feltétlenül csak a kiadói logika vagy lobby határozza meg, hogy mi van a tankönyvjegyzéken. Nyilván aki kiadó, az azt szeretné, hogy neki minél több termékeként legyen, ezeket minél drágábban adhassa el, az állam pedig ezeket gondolkodás nélkül kifizesse, nyilván megfelelő akkreditáció mentén, hiszen ez azért mindig volt mögötte. Mi egy más logikában gondolkoztunk, ezt végrehajtotta a magyar állam, az akkori oktatási kormányzat, ennek látjuk előnyeit, és most, amikor az új nemzet alaptantervnek a felmenő rendszerű bevezetése van, akkor egyébként kezelhető nagyságrendű tankönyv átdolgozásával vezethető be és állítható át a rendszer egyébként erre az új tanügyi szabályozóra.
Ha szeptemberre tekintünk, jön még egy új elem az iskolai életben, jelesül az iskolaőrség. Kormánydöntés már megszületett erre vonatkozóan, a parlament tárgyalja az előterjesztést. Ilyen rossz a helyzet az iskolai erőszak terén, hogy szükség van iskolaőrökre?
Ugye, erre nagyon leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy ha csak egyetlen helyen is egyetlen pedagógust bántalmaznak, vagy egyetlen tanulót ér olyan zaklatás, vagy fizikai bántalmazás, amit egyébként egy iskolaőr megakadályozhatott volna, akkor már előrébb vagyunk egyébként azzal, mintha nem léptünk volna semmit.
De egyébként megszaporodtak az ilyen jellegű esetek az utóbbi időben?
Ugye bizonyos értelemben a jéghegy csúcsát látjuk, és én ezért vagyok óvatos ezzel a megfogalmazással, amikor azt mondjuk, hogy több lett, vagy kevesebb lett, mert ilyen volt 30 éve is, meg 20 éve is, meg 10 éve is. Ami megszaporodott egyértelműen, az a közösségi médiában feltűnő eseteknek a száma, és ebből lehet olyan következtetést levonni, hogy talán több ilyen eset van, de mondom, itt a jéghegy csúcsát láthatjuk csak, hiszen az a legritkább eset, amikor egy megalázott tanár, vagy adott esetben megalázó diákok, mondjuk így, hogy ebből vagy fegyelmi ügyet sem csinálnak, vagy adott esetben mondjuk rendőrségi feljelentésre kerül sor. Egyes esetekben kerül sor ilyenre, biztos, hogy nem mindegyikben, ezért nehéz itt a statisztikusoknak a dolga. Ezzel együtt is az, hogy igény van rá, ezt az élet el fogja dönteni, hogy van-e rá, hiszen a kormány önmagától sehova nem küld iskola őröket. Egy olyan rendészeti szervként kerül ez felállításra, hogy ahol az iskolák ezt jelzik, hogy igény lenne egy ilyen professzionális iskolaőrnek a megjelenésére, hiszen ez segítene rendet tartani az iskolában, ami pedig pozitív hatással bír az oktatás minőségére. Ezt egyébként számos kutatás igazolta, tehát hogyha egy iskolában az zaklatás, az egymás piszkálásának a kultúrája harapózik, emellett még fizikai bántalmazás is van, ez abszolút visszahat a tanulás eredményességére, tehát megéri a biztonságba befektetni a tanulás eredményessége szempontjából is. Ezért kerül felállításra ez az iskolaőri rendszer, ahol erre nincs szükség, és hál' Istennek, ha az fog kiderülni 5-10 vagy 15 év múlva, hogy nincs olyan iskola, amelyik iskolaőrt igényelne, és mindenhol rend van, és szépen megy az oktatás, akkor nem lesz rá szükség. Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy erre van igény, ennek a felmérése ez zajlik. Nagyságrendi döntést hozott csak a kormány, amikor azt mondta, hogy körülbelül 500 iskolai nagyságrendig hajlandó ezt támogatni, finanszírozni. Lássuk meg a tapasztalatokat, lássuk meg a gyakorlatát az iskolaőr működésének, és szerintem kezeljük a helyén. Tehát jelenleg, ha egy iskolában történik egy erőszakos cselekmény, akkor mi tud történni? Az első verzió, a pedagógus avatkozik közbe. Rögzítsük rögtön, ez nem annyira szerencsés, mert nagyon hamar az derülhet ki, vagy alakulhat ki a végén, hogy ő erőszakoskodott, és az egy sosem egy jó, pedagógilag nem nehezen megengedhető, nem megengedhető lépés. A B verzió besegít valamely nem pedagógus kollega, mondjuk például a portás. Hát ez is nagyon hamar odafajulhat, hogy valaki belépett egy erőszakos akcióba, és ő maga mondjuk pofoszkodott, vagy rendet tartott, nagyon hamar ő rá is visszaúlhat, hogy akkor erre milyen joga, milyen felkészültsége volt. A harmadik verzió, hogy hívnak gyorsan rendőrt, aki pedig más feladatai mellől hirtelen berohan az iskolába, oldalán egyébként a fegyverével, lőszerrel, mindennel, és így intézkedik. Tehát én ezért tartom egy kicsit álságosnak azt az érvelést, amikor ma valaki azt mondja, hogy mi gumibuszot viszünk az iskolába. Bocsánat, jelenleg fegyveres rendőrt lehet hívni az iskolába, ha valamilyen erőszakos esemény történik.
Ehhez az iskolaőröknél egyébként milyen eszközök lesznek?
Saját maga védelmére lesz nála gáspré, illetve gumibot, illetve használhat bilincset. Mindenre a törvény világosan megmondja, hogy csak abban az esetben, hogyha őszt támadás éri, hogyha nem tudja a rendet fenntartani ennek alkalmazása nélkül. Tehát nincs arról szó, hogy az iskola őr az indokolatlanul csak úgy ilyen eszközöket használhatna. Neki a jelenléte, a fellépése kell, hogy megakadályozzon erőszakos cselekedeteket, védje a pedagógust, védje egyébként a diákot, védje a diákokat egymástól, tehát generálisan bármely olyan erőszakos cselekményt, ami lenne az iskolában, úgy gondoljuk, hogy egy erre felkészített személy, akinél egyébként van eszköz, látható módon van rajta valamilyen a rendőrségihez hasonló egyenruhaszerű felszerelés, és a mindenki tudja helyben, hogy ő az, aki jogosult ilyen ügyekben a rendet fenntartani, ez hatékonyabb annál, mint hogyha a fel nem készített portásra, vagy pedig a fegyveres rendőrre bízzuk egyébként az iskolai rend fenntartást. Ebből a célból és ebből ez az értelme az iskola őri rendszer felállításának. És azt szerintem meg bízzuk azokra az iskolákra, akik egyébként ezt igénylik és kérik, hogy egyébként ennek van értelme, vagy nincs az ő számukra. Én abban bízom, hogyha egy iskolában úgy gondolják, hogy ennek semmi értelme, akkor nagyon egyszerű a dolguk, akkor nem kell iskolaőrt igényelni, akkor azt kell jelezni, hogy ők köszönik, de nem kérnek ilyet. Azzal együtt is, hogy utána nagyon drukkolunk, hogy ne történjen olyan esemény, amikor esetleg ezt a döntésüket majd felülvizsgálni lesznek kénytelenek. Én azt gondolom, hogy a világ sajnos, és még egyszer azon, sajnos nem az előnyére változott ezen a téren az elmúlt évtizedekben. Ez nem egy magyar sajátosság, sőt, szerintem a magyar adatok egyébként nemzetközi összehasonlításban, vagy ha csak a híreket nézi valaki egyébként nem olyan drasztikusak, mint a világ egyes más részein. Ezzel együtt is jobb félni, mint megijedni, mivel a tendencia, különösen a média megjelenéseket látva egyáltalán nem örvendetes, ezért azt gondolom, hogy van létjogosultsága, lehet létjogosultsága egyes intézményekben az iskola őrnek. Fontos azt még kiemelni, ezt nagyon sok fórumon elmondtuk, de itt is élnék a lehetőséggel, emellett nagyon sok olyan preventív támogató akciónk van, legyen szó a zenéből programról, a mentálhigiénés alapprogramról, legyen szó pedagógus továbbképzésekről, amelyek egyébként arra készítik föl a szakmát, a kollégákat, hogy hogyan kezeljenek ilyen helyzeteket. Az iskola őr bevezetése az nem egy magában álló, büntető, szankcionáló intézkedés, hanem egy csomagnak a része. Azért van körülötte ennyi küzdelem, mert ehhez törvényt kell módosítani, és ezért ezt a parlament előtt kell megvitatni. Ahhoz, hogy továbbképzést tartsunk meg, tréningeket, ahhoz nem kell semmi olyan eszköz, ami ne állna rendelkezésére jelenleg is a minisztériumnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztérium a köznevelésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.